Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, boldog új évet kívánok én is. Új év van, új lehetőségek, új helyzetek, és amikor ezen gondolkodtam, akkor az jutott eszembe, hogy vannak olyan dolgok, amik azért nem változtak. Nem tudom, kinek hogy indult az év, de azért az előző héten már dolgozni kellett menni, iskolába kellett menni, én is bementem dolgozni a munkahelyemre, és továbbra sem változott az, hogy vonattal járok minden nap. A nyugati pályaudvarról indulok, és oda is érkezek. És akárhányszor járt valaki egy pályaudvaron, tudja azt, hogy ott nagyon sok ember fordul meg. Nagyon sok érdekes ember is fordul meg. És visszaemlékeztem arra, hogy egyszer láttam a pályaudvaron egy olyan dolgot, amit azóta nem. Pedig azért láttam sok érdekes dolgot. És egyik alkalommal, amikor beérkezett a vonatom a nyugati pályaudvarra, és szálltak le az emberek a peronra, akkor ott reggel volt, mindenki sietett, özönlöttek az emberek, ott hömpölyögtem én is a tömegben, és egyszer csak azt láttam, hogy egy kisfiú ül a peronon, ott a peron közepén. És az emberek így szigetként kikerülik őt, és ő meg csak ül, és a hátán hátizsák volt, ott nem tudom, hogy csinált, nem láttam, hogy lett volna vele valaki, de azt láttam, hogy köti a cipőfűzőjét. Ott a hatalmas tömegben köti a cipőfűzőjét, és belegondoltam abba, hogy én ott pillanatnyira időre láttam, hogy vajon miért csinálja ezt egy kisfiú. És rájöttem, hogy tudja azt, hogy ha nem köti be a cipőfűzét, akkor el fog esni. És neki szépen prioritása volt az, hogy ahogyan az óvodában megtanították, ott ügyesen bekösse a cipőfűzét, talán még a nyelve is nyújtva volt a koncentráláshoz, de csak egy pillanatra láttam. És elgondolkoztatott azon, hogy mi, nekünk, amikor az életünkben valami nincs rendben, akkor vajon készek vagyunk-e így megállni? Megállni a sűrű hétköznapokban, és helyre tenni azt, ami nincs rendjén az életünkben. És ma is szeretnék így beszélni erről, ezekről a prioritásokról, hogy hogy állunk az életünkben ezekkel. És ha látjátok a vázlaton az igeszakaszt, akkor a 10 parancsolat első parancsolatát hoztam számotokra, amelyet szeretnék is felolvasni Mózes második könyvéből, az első verstől egészen a harmadik versig, és ezen fogunk ma kicsit gondolkodni. Így kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel az ige olvasására, amely Mózes második könyvéből a 20. fejezet elejétől fog szólni, 3 versen keresztül. Így olvassuk Isten igéjét. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy a mi Istenünk. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztuson keresztül hozzá tartozhatunk. Köszönjük azt, hogy te ma is bátorítasz és szólsz hozzánk a te igéden keresztül. Kérlek, formálj át minket, kérlek, nyisd meg a mi szívünket, hogy megértsük, amit te akarsz mondani számunkra. Vezess bennünket ilyen módon. Légy itt közöttünk, mert szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. A 10 parancsolatról fogunk tehát beszélgetni, és főleg abból az első parancsolatról. Viszont mielőtt elkezdem az első parancsolatról beszélni, azelőtt nagyon fontos tisztázni, hogy mégis mi közünk van a 10 parancsolathoz. Hiszen ez egy kb. 4000 évvel ezelőtt adott parancsolat, és ma már egy másik világban élünk, másik korban élünk, egy másik szövetségben élünk, sokan ezt mondják, és mégis mi közünk van hozzá. Hogy ezt jobban megértsük, szeretném megnézni veletek először a második verset abban a szakaszban, amit most itt felolvastunk, ami úgy szól, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Azért szeretném megnézni ezt a szakaszt, ezt az igeverset, mert hogy ez alapot ad tulajdonképpen az egész 10 parancsolatnak. Sokan azt mondják, hogy ez az igevers már az első parancsolat része, vannak pedig, akik azt mondják, hogy ez egy ilyen bevezető formulája tulajdonképpen a 10 parancsolatnak, és a harmadik verstől kezdődik az első parancsolat. De hogyha jobban megnézzük, hogy mi áll ebben az igeversben, akkor két dolgot látunk. Két dolgot látunk, mégpedig azt, hogy Isten bemutatkozik. És két dolgot árul el magáról. Az első, amivel úgy kezdi, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Én vagyok az Úr, a te Istened. És ebben a szakaszban bemutatja azt, hogy ki is ő. Az ő személyére koncentrál. Az Úr szót, amit itt találunk, az a Jahve szó, amelyet a zsidók a mai napig nem hajlandók kiejteni. Az a négy betűs, tulajdonképpen úgynevezett tetragramma, amit Isten a saját neveként használ. Ez lényegében ez a Jahve szó annyit jelent, vagy úgy tudnánk lefordítani, hogy vagyok. Ez az a név, amit tulajdonképpen bemutatkozott Isten Mózesnek is a csipkebokorban, hogy vagyok, aki vagyok. Én a vagyok vagyok. És nagyon érdekes ez a vagyok kifejezés, mert tulajdonképpen bemutatja Istennek a végtelenségét. Mert hogyha Isten van, akkor róla nem lehet azt mondani, hogy ő lesz, vagy hogy ő volt. Mert ő van. És ő térben, időben mindenhogy végtelen. Vannak olyan közösségek, és vannak olyan bibliafordítások, amik ezt az Úr szót, vagy ezt a Jahve szót tulajdonképpen örökkévaló szóval, az örökkévaló szóval fordítják. Pont ezért, mert ez jól kifejezi azt, hogy Isten örökké létező, neki nincs eleje és nincs vége. Ezzel tehát így bemutatkozik, hogy én vagyok Jahve. És a másik dolog, amivel bemutatkozik, az pedig Istennek a munkája, Istennek a cselekedete. És azt mondja, hogy én vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És itt vagyunk a Mózes második könyvének az elején, vagy a közepén leginkább már, aminek az elején olvasunk arról, hogy Izrael népe még szolga volt Egyiptomban, és Isten kihozta őket csodákkal együtt Egyiptomból, hogy megszabadítsa őket a szolgaságból. Itt olvasunk a Vörös-tengeri szabadításról, ahogyan Isten átvezette őket a tengeren, és most már egy szabad nép lehetnek. És Isten az ő saját munkáját mutatja be ezzel. Lényegében a bemutatkozása így ebből a két részletből áll, hogy megmutatja az ő személyét, és bemutatja az ő munkáját. Viszont amit még találunk ebben a bekezdésben, vagy ebben a versben, az az, hogy Isten úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a te Istened. Én vagyok a te Istened. És utána következik a 10 parancsolat is. És ebből a szempontból fontos azt látni, hogy Isten megtette az első lépést a nép felé. Megszabadította őket, és a nép most már Istenhez tartozik. És csak ezután következik a 10 parancsolat. És ez a sorrend nagyon-nagyon fontos, mert sokan úgy élik meg, hogy Isten a törvényeket azért adta Izraelnek, hogy ők Isten népe lehessenek, hogy ők hozzá tartozhassanak. De nem, ez fordítva van, mert Isten tette meg az első lépést. A nép már Istenhez tartozott, és utána következik tulajdonképpen a parancsolat, hogy ezeket és ezeket tartsd meg. Nagyon találóan fogalmazott valaki, aki egyszer úgy fogalmazta meg ezt, hogy Isten népe vágyakozik teljesíteni Isten akaratát, mert már meg vannak váltva, és nem azért, hogy elnyerjék az üdvösséget. Ezt felolvasom még egyszer. Isten népe vágyakozik teljesíteni Isten akaratát, mert már meg vannak váltva, és nem azért, hogy elnyerik az üdvösséget. És ez a sorrend nagyon fontos itt Izrael szempontjából is, mert ők már meg voltak váltva, meg voltak szabadítva, és utána azért következett a törvény, hogy Istennek tetsző módon éljenek, nem pedig azért, hogy ezáltal megváltást, üdvösséget szerezzenek. És ha megnézzük kicsit a héber szöveget, akkor a nyelvezet is erre utal. A magyar fordításban úgy olvassuk a 10 parancsolatnak az igéit, hogy azok felszólító módban vannak. Azaz ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Viszont, hogyha visszamegyünk az eredeti héber szöveghez, akkor egy olyan nyelvezetet találunk, amit nehéz lefordítani magyarra, valószínűleg ezért is használták a kijelentő alakot. De hogyha mégis legközelebbi fordítást kéne használni, akkor én azt mondanám, hogy egy ilyen jövőidőhöz hasonlít. Egy jövőidőhöz hasonlít. Azaz azt mondja, hogy nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni. És ez is nagyon jól kifejezi azt, hogy lényegében a parancsolat nem arról szólt, hogy a nép Istenhez tartozhasson. Hanem a parancsolat arról szólt, hogy ők már Istenhez tartoznak, akkor ők hogyan fognak viselkedni a jövőben. Azaz, hogyha te Istenhez tartozol, akkor te nem fogsz lopni, akkor te nem fogsz ölni, akkor te nem fogsz paráználkodni, és sorolhatnám még a többit. Itt tehát nagyon fontos ez a sorrend, hogy a nép már meg van váltva, és utána kapja a törvényt. És ez felveti bennünk a kérdést, hogy hát de akkor most miért beszélsz erről ennyit? Nekünk is be kell tartanunk a 10 parancsolatot? Hát erre a kérdésre a válasz kicsit összetettebb egy igennél vagy egy nemnél. De az, hogy ezt kicsit kifejtsem, szeretnék veletek ellapozni Jeremiás könyvéhez, ahol olvasunk az új szövetségről. Azaz Jeremiás az, aki bemutatja azt, hogy Isten egy új szövetséget fog kötni az ő népével, és ezt előre megmondja az Ószövetségben. És Jeremiás 31. fejezetében olvassuk tulajdonképpen az új szövetségnek a leírását. Hogy miről szól majd az új szövetség, hiszen korábban még az Ószövetségben kapták ezt a törvényt a zsidók, és utána pedig mi már ebben az új szövetségben élünk. És ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi a törvényhez való viszonyulásunk, szeretném felolvasni a Jeremiás 31-től az egészen a 34. versig. Ez így szól. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk. Így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom vétkeiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Bocsánat, nem megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Látjuk tehát, hogy itt van az új szövetség leírása. És az új szövetségről fontos tudni azt, hogy bár itt kijelentésre kerül, mégis az új szövetségnek bizonyos részei majd csak a jövőben teljesednek be. Vannak az új szövetséget, Krisztus megkötötte az ő vérével, viszont ennek egyes részei csak részben, vagy egyáltalán nem teljesedtek be. És Isten ígérete szerint majd a jövőben, akár a millennium idejében, akár az új ég és új föld idejében beteljesíti azt, hogy az új szövetségnek minden része igaz legyen ránk. De mégis azt látjuk ebben a szakaszban, hogy az új szövetség része az, amit a kb. Szakasz közepén olvasunk, hogy törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom. Az új szövetség részeként Isten az ő törvényét a hívő ember szívébe adja. És úgy gondolom, hogy ez az ígérete az új szövetségnek, ez csak részben teljesült be. Mert főként Isten része teljesült be abból a szempontból, hogy ő a szívünkbe adta az ő igéjét, az ő törvényét. Viszont mi még valahogy küzdünk ezzel, hogy ezt teljes mértékben teljesítsük, hogy ezáltal éljünk, hogy ez szerint éljünk. Erről beszél amúgy Pál apostol is a római levélben, hogy Isten az ő törvényét a szívünkbe adta, viszont nekünk van egy halandó, egy bűnös természetünk, amely küzd ez ellen. És egy ilyen feszültség van bennünk, hogy Isten törvénye ott van, de mégse tudjuk azt igazán teljesíteni. Isten törvénye ott van, de mégse tudjuk azt igazán teljesíteni. És arról is beszél Pál apostol, hogy a törvény az jó, a törvény az helyes. És pontosan ezért helyezte a szívünkbe Isten az ő törvényét. És szomorú, hogy nagyon sok ember pedig pont ezt kiforgatja. És azt mondja, hogy hát a törvény jó, és akkor én ezáltal akarok igazolni Isten előtt. És ők megfordítják azt a sorrendet, amiről Isten már a 10 parancsolatnál is beszélt. Ők az üdvösséget akarják a törvény által megszerezni, és ez a helytelen. Erre figyelmeztet Pál apostol is, hogy ez ne így legyen. De hogyha már a sorrend megvan, hogy mi Istenhez tartozunk, és ő a törvényét a szívünkbe adta, akkor már törekhetünk annak a teljesítésére. Csak nehogy rossz célokra használjuk fel, hogy fordított sorrendben akarjuk használni. És nagyon érdekes, valaki egyszer úgy fogalmazott, amivel egyet is értek, hogy Isten adta az ő szent lelkét nekünk, nem azért, hogy felszabadítson a törvény betartása alól, hanem hogy képessé tegyen arra. És ez milyen érdekes, hogy ezért kaptuk így, ezért is kaptuk a szent lelket, hogy segítsen ebben. És ahogy így látjuk azt, hogy tehát a 10 parancsolatnak alapját adja Isten személye és Isten munkája, úgy, ahogy már elkezdünk beszélni az új szövetségről, úgy kénytelenül muszáj beszélnünk Krisztusról is. Hiszen ő az, aki az új szövetséget bevezette. Ő az, aki az új szövetséget szerezte és kötötte, mint közbenjáró Isten és emberek között. És hogyha az új szövetségről és az evangéliumról gondolkodunk, akkor látjuk azt, hogy ott is Krisztus személye és Krisztus munkája lesz az alap. Amikor valaki odajön hozzád, hogy megkérdezze azt, hogy látom, hogy te keresztény vagy, miben kell higgyek, hogy üdvözüljek? Akkor te mit válaszolnál erre? Miben kell higgyek ahhoz, hogy üdvözüljek? És úgy gondolom, hogy legtöbben azt válaszolnák, hogy hát az evangéliumban. És ez így is van, ez a helyes válasz. De hogyha rákérdez, hogy de hát az evangéliumban miben higgyek? Mi az az evangélium? Akkor azt kell mondjam, hogy erre a válasz három dolog. Három dolog, amiben az evangéliumban hinnünk kell. És ami az üdvösségünk alapját adja. És ebből kettő az, amit a tíz parancsolatnál is láttuk, a személy és a munka. De itt már Krisztusé. Krisztus személye és Krisztus munkája. Hogy ezt miért gondolom így? Hogyha Krisztus személyében valaki nem hiszi el azt, hogy Krisztus Isten volt, vagyis Isten még mindig, akkor lényegében a kereszten egy halandó ember halt, meg egy földi ember halt, meg hát az hogyan szerezhetne üdvösséget? Sokan meghaltak kereszten. Ezért Krisztus személye az központi az evangélium szempontjából. És Krisztus munkája is központi, mert bár lehet, hogy Krisztusról elhiszük azt, hogy ő Isten, de ha nem hiszük el, hogy ő a kereszten szenvedett, és aztán pedig feltámadt, akkor hogyan szerezhetne üdvösséget? És a harmadik dolog pedig, amit úgy neveznénk ilyen teológiai kifejezéssel, hogy a helyettesítés tana lényegében, az az, hogy mi hogyan kapcsolódunk mégis Krisztus személyéhez és az ő munkájához. Mert azok jó régen történtek, elhiszük azt, hogy Krisztus Isten volt, elhiszük azt, hogy ő értünk végzett a kereszten munkát, és feltámadt, de mégis ehhez nekünk mi közünk. És ebben a szempontból jön be a helyettesítés gondolata, ami azt mondja, hogy Krisztus helyettesített minket az Isten előtt való ítéletben. Hogy a mi szerepünket átvette, és így tudunk kapcsolódni hozzá. Hogy ez már személyessé válik, közel hozza hozzánk Krisztusnak a megváltó munkáját. És ahogy az új szövetségről gondolkodunk, és Krisztusról, akkor látjuk azt, hogy Krisztus csak ugyanazt mondta, mint az Atya az Ószövetségben. És azt mondta, hogy ezt szeretném felolvasni nektek János evangéliumának 14. fejezetéből. Egyszerűen ennyit így fogalmaz. A 14-15-ben, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. És Krisztus is engedelmességre hív. Az ő parancsolatai talán még sokszor magasabbak is a 10 parancsolat erkölcsi mércéjénél. Hiszen emlékeztek, ahogy a farizeusokkal beszélgetés, lényegében magasabbra emeli a mércét a 10 parancsolatnál. És az ő személyével és munkájával ugyanúgy engedelmességre hív a mai világban is. És ahogy így láthatjuk tehát a 10 parancsolat alapját, szeretnék most már rátérni az első parancsolatra. Az első parancsolatra, amelyet Isten ad a népnek, és azt mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Emlékszem, jó pár évvel ezelőtt, amikor még tini órát tartottunk ott az egyik felső szobában, akkor a tini tanítók végigmentek a 10 parancsolaton. Tartottak egy sorozatot belőle. És minden egyes alkalomhoz hoztak egy ilyen szemléltető képet, ami az egyik parancsolatot mutatja be. És valahogy az első parancsolat amúgy beégett így a képembe, vagy a fejembe, ennek a képe. És a képet, amit hoztak, az lényegében egy dobogóból állt. Egy dobogóból állt, amit a versenyek végén szoktunk látni, ahol van első, második és harmadik helyezett. És ezen a képen az első helyezett helyén egy, nem tudom, már kicsit homályos erről a részletre az emlékezetem, vagy valami csillag állt, vagy valami felhő, de hogy Istent akarta ott szimbolizálni. És nagyon tetszik ez a kép még mindig abból a szempontból, hogy a második és harmadik helyen viszont nem állt senki. A második és harmadik hely üres volt. És lényegében, amikor az első parancsolatról gondolkodunk, ahol azt mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, az nagyon jól kifejezi azt, hogy Isten ott van az első helyen, És nincsen második, nincsen harmadik, nincsen többi. Nincsen más Isten. Nincsen más igaz Isten. Bálványok vannak a világban, amikről azt mondják az emberek, hogy azok istenek. De azok nem istenek, és nem állnak be a második, harmadik helyre. Hanem Isten van egyedül. És ő van az első helyen. Ő az egyetlen. És nagyon érdekes maga az a gondolat is, hogy ő van az első helyen. Mert az életünkben sokszor belegondolhatunk, hogy talán nem ő van az első helyen. De bátorítalak benneteket, hogy ez a parancsolat alapján legyen Isten az első minden szempontból és minden helyzetben. Legyen ő az első gondolatunk, legyen ő az első reakciónk egy adott helyzetre. Legyen ő az első, akivel kezdjük a reggelt. És legyen ő az, akivel befejezik az estét is. Isten dolgai és az ő személye legyen prioritás a mi életünkben. Élvezzenek az ő dolgai prioritást minden szempontból. De ez a parancsolat még beszél arról is, hogy Istennek jár egyedül az isteni hely. És hogyha az isteni hely neki jár, akkor a dicsőség is neki jár. És ebben is nagyon könnyen elcsúszhatunk a mindennapokban, hogy a dicsőséget nem Istennek adjuk valamiért. Hogy valaki más, vagy valami más elkezdi átvenni az Isten helyét, és elkezdjük azt dicsőíteni, elkezdjük azt fontosabbnak tartani. Sokszor talán pont saját magunkat. Amikor valamiben ügyesek voltunk, vagy valami jól sikerült, akkor elkezdjük a dicsőséget magunknak adni, hogy ezt jól megcsináltuk, ezért nekünk jár a dicséret. Ezért nekünk jár a dicsőség. És ilyenkor bizony Isten helyét átveszi valaki más, vagy valami más. Viszont Isten egy féltékeny Isten olyan szempontból, hogy ő nem akarja az ő dicsőségét másnak adni. A dicsőség csak is neki jár. És ez a parancsolat is erre figyelmeztet bennünket. És amikor pedig a 10 parancsolatnak a gyakorlati oldaláról beszélgetünk, a harmadik pontban, amit itt hoztam nektek, akkor szeretnék egy másik fejezetet megnézni veletek az igében, ami ezt szerintem részletesebben és gyakorlatilasan kifejti. De hogy miért is megyünk oda, miért is megyünk a jegyzett papíron látható Mózes 5. könyvének 12. fejezetéhez, ahhoz hadd adjak egy kis magyarázatot. Amikor itt a 10 parancsolatot olvasuk, akkor lényegében történelmileg ott állunk, hogy Izrael népe kijött Egyiptomból, és eljutott pár nap alatt a Sínei hegyig, ahol Isten szövetséget kötött nekik, velük, és megadta nekik a törvényt. Megadta nekik ezt a 10 parancsolatot, és aztán a Mózes 2. könyvének maradék része lényegében parancsolatokból áll. Törvényekből áll, leírja többek között azt is, hogy Isten földi szentélye, a szent sátor hogyan nézzen ki, annak pontosan az hogyan készítsék el. És ahogy tovább haladunk, Mózes 3. könyve további törvényeket tartalmaz lényegében az áldozati rendszerről, viszont nagyon sok cselekmény abban nem történik, és ahogy elérkezünk Mózes 4. könyvéhez, ott már látjuk, hogy a nép elindul a Sínai hegytől, és elkezd vándorolni, és akkor ott büntetésül kapják azt, hogy 40 évig vándorolnak a pusztában, ahol az ifjak fölnőnek, és az idősek pedig meghalnak, és végül Mózes 5. könyvének elején elérkeznek az ígéret földjének bejáratához. Hogy ott már bemehessenek végre a pusztai vándorlás után, arra a földre, amelyre alapból elindultak. És itt, amikor megállnak az 5 Mózesben, akkor ott egy teljesen új fölnőtt nép, az a generáció, aki még talán gyerek volt, vagy még meg se született akkor, amikor az első 10 parancsolat elhangzik, az első törvény elhangzik a Sínai hegynél, és ott állnak, és Mózes azt mondja, hogy itt az ideje elismételni a törvényt. Itt az ideje, hogy ti is meghalljátok azt felnőtt fejjel, amit az előző generáció hallott. És Mózes 5. könyve tulajdonképpen ilyen törvényekből áll. Sokan azt a könyvet második törvénynek is nevezik. Mert itt hallották újra a zsidó nép azt, hogy miből is áll a törvény. És ebben az 5 Mózesben látjuk azt, hogy sok teológus egyetért abban, hogy egy bizonyos szakasztól kezdve, pont a 12. fejezettől kezdve kibontja a 10 parancsolatot Mózes. Lényegében ezt a 10 parancsolatnak a sorrendjét, a struktúráját használja arra, hogy részletesebben be is mutassa azt, hogy mi az Isten törvénye. Hogy hogyan épül fel. És bátorítalak benneteket arra, hogy ezt tanulmányozzátok, nézzétek meg. Viszont most csak a 12. fejezettel szeretnék foglalkozni, amiben meg megláthatjuk azt, hogy valójában Isten mit szánt ez alatt, az első törvény alatt. Hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. És a fejezet két fő dologról beszél, amiket szeretnék kibontani. A fejezet első felében, hogyha nyitva van előttetek a Biblia, akkor később a tudósok azt a címet adták, hogy csak egy helyen szabad áldozni. Csak egy helyen szabad áldozni. Azaz Istennek az egységessége, az ő egyedülálló volta, meghatározza azt, hogy csak ott lehet Istennek áldozni, csak ott lehet imádni őt, ahol ő ezt meghatározza. És ebben a szakaszban beszél Isten arról, hogy amikor majd bemennek az ígéret földjére, akkor Isten ki fog jelölni egy várost Izrael népe számára, ahol ott lesz az ő központi szentélye, és oda menjenek az izraeliták áldozni, oda menjenek imádni Istent. És ebben az első felében a fejezetnek beszél arról Isten, hogy minden más helyet tulajdonképpen ki kell írtani. Léteztek ilyen úgynevezett áldozó halmok Izrael területén, ahol bálványisteneknek áldoztak. Aztán később aztán Izrael kicsit ezeket felhasználta arra is, hogy az Urat imádja, de leginkább a bálványokhoz vezették ezek őket vissza. És Isten azt mondja, hogy ezeket romboljátok le. Pusztítsátok el ezeknek, ne is legyen helyük. Egy szentély van, és oda menjetek imádni az Istent. És látjuk azt, hogy ez felszólít bennünket arra, hogy Isten imádata az kizárólagos. Hogy nincs olyan, hogy én Istenben bízok, és aztán még bízok egy másik Istenben, másik bálványban, vagy bízok bármi másban, hanem Isten arra hív, hogy egyedül benne bízzunk. És a mai világban úgy sokszor hallhatjuk azt a kifejezést, hogy jó több lábon állni, vagy hogy álljunk több lábon, mert hogy az a biztonságos, ha az egyiket kirúgják, akkor azért a másikon meg tudsz támaszkodni. És Isten igéje pont az ellenkezőjét mondja az Istenben való bízással kapcsolatban. Azt mondja, hogy ne állj több lábon. Egyetlen egy láb van, és az legyen Isten. Arra támaszkodj. És a második dolog, amit mond ebben az első felében a szakasznak, hogy lényegében Isten leírja, hogy őt hogyan kell imádni. Hogy őt egy helyen, és hogy hogyan. És az a második dolog, amit hozok számotokra, hogy Isten határozza meg, hogy őt hogyan kell imádni. Isten határozza meg, hogy őt hogyan kell imádni. És szintén egy olyan kifejezés, amit sokszor hallottam én már az ismerősi körömben, az, hogy hát én Istent imádom a magam módján. Az én magam módján Istent imádom. Én hiszek benne. Tehát ki vagy te, hogy meghatározd, hogy hogyan kell az Istent imádni? Mert amikor már mi mondjuk meg azt, hogy mi a módja az Isten imádatának, akkor az olyan, mintha Istent kicsit zsebre raknánk. Hogy már nem ő áll fölöttünk, hanem hogy mi irányítjuk őt, és nekünk van hatásunk arra, hogy hát én mivel tisztelem őt. De az Isten igéje felszólít arra, hogy ez nem így van. Ennek a fordítottja igaz. Isten határozza meg, hogy hogyan kell őt imádni, és nekünk ezt a módot kell követni. És az igében pontosan leírja azt, hogy Istent hogyan kell imádni. És nagyon jó, hogy olyan Istenünk van, aki nem egy ilyen szeszélyes bálvány, hogy egyik nap így szeretné, hogy imádjuk, a másik nap úgy. Hanem Isten folyamatosan kijelentette, hogy őt pontosan hogyan kell imádni, és ez még ma is igaz. És az utolsó dolog ebből az első feléből a szakasznak, az, hogy Isten közösségben hívta el imádni a zsidókat. Hogy azt, arról beszél, hogy amikor oda mennek áldozni a központi helyre, ami majd később Jeruzsálem lesz, akkor azt az áldozatot osszák meg a családjukkal, az áldozatnak egy részét ők megehették, osszák meg a családjukkal, és osszák meg ott a lévitákkal is. A léviták annak a kornak tulajdonképpen, ha jól össze kéne foglalni, akkor a templom szolgái voltak, akiknek nem lehetett saját ilyen keresetük, vagy nem volt saját földjük, amiből eltartanák magukat. És Isten azt mondja a fejezet közepén, hogy vigyázz, ne feledkezz meg a lévitáról, amíg csak földeden élsz. Azaz, hogy oszd meg ott a lévitákkal, oszd meg a közösséggel, aki ott van. És ez nagyon fontos ilyen szempontból, hogy Isten imádata az közösségi imádat. És nem lehet igazán megélni azt egyedül. Nem lehet a magunk módján egyedül megélni az Isten imádatát, hanem közösségi imádatra hívott el bennünket Isten. És amikor az Isten imádatáról gondolkodunk így közösségi szinten, akkor láthatjuk, hogy ezért adta Isten a gyülekezetet számunkra. Ezért adta azt, hogy közösségben lehessünk itt. És gondolkodjunk bele, hogy a mi Isten imádatunk közösség szintjén az hol áll. Hogy amikor gyülekezeti alkalmak vannak, imaórák vannak, délutáni beszélgetések vannak, akkor a mi szívünk az hol van? Hogy a mi hogy mi közösségben akarjuk-e imádni Istent? Hogy ez prioritás-e számunkra? És ahogy itt látjuk ezt a fejezetet, úgy láthatjuk azt, hogy a fejezet második fele egy kicsit más témára tér rá. És elkezd beszélni arról a törvény, hogy nem szabad megenni a vért. Az áldozatnak a vérét nem szabad megenni. És itt már főleg ki lehetne akadni, hogy ehhez mi közünk van. Főleg így magyar népnek, aki amúgy a sült vért megeszi, hogy mi közünk van ehhez, hogy nem szabad megenni az áldozatnak a vérét. És én egyszerűen lebontva több tanulság helyett inkább azt mondanám, hogy Isten foglalkozik azzal, hogy a mi táplálkozásunk milyen. Hogy a mi táplálkozásunk milyen. És ez nagyon érdekes lehet, de inkább csak azt szeretném ezáltal mondani, hogy Isten az apró részletekre is odafigyel az életedben. Nem csak akkor akar Isten lenni az életedben, amikor te itt vagy a közösségben, vagy a csoportórán ott vagy, vagy bármelyik gyülekezetben, vagy templomban ott vagy, hanem Isten a hétköznapi dolgokban is ott akar lenni az életedben, úgy, mint a táplálkozásban. Azt mondja Isten, hogy a hétköznapi dolgokban is legyen ő az első. Kapja ő a prioritást. Hogy a legapróbb dolgokban, hogy hazamegyünk munka után és pihenünk, vagy már a munkánkban ő legyen az első. Vagy a tanulásban ő legyen az első. Vagy a szórakozásban ő legyen az első. Minden szempontból ő legyen az első, és ő legyen az egyetlen. És lényegében erről beszél itt, hogy az áldozatoknál, az étkezésnél ő az egyetlen, akkor mindenhol máshol is ő legyen az egyetlen. Ő legyen az első, és ő legyen a prioritás. És így a hétköznapi dolgokat is tudjuk odaszállni neki. Látjuk tehát ebben a fejezetben így összefoglalva, hogy Istennek az imádata az egy volt, egy helyen lehetett őt imádni, és arra szólított fel, hogy ő határozza meg azt, hogy hogyan kell őt imádni. És a másik dolog pedig az, hogy Isten szeretne az első lenni a hétköznapi dolgokban is. És ahogyan így tehát végére érünk lényegében ennek a gyakorlati oldalnak is, azután szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy a kisfiúval a peronon kezdtük. A kisfiúval a peronon kezdtük, akinek az volt az elsődleges dolga, hogy bekösse a cipőfűzőjét, még akkor is, ha sok más dolog történt ott körülötte. Ha folyt az élet. És amikor mi a 2024-es évre tekintünk előre, akkor nekünk is ez az első dolog, hogy el kell gondolkodnunk, meg kell állnunk, mint a kisfiú, hogy rendbe tegyünk a mi prioritásunkat. Hogy hol állnak a mi dolgaink, hol áll a mi fontossági sorrendünk. És 2024-re tulajdonképpen egyetlen egy kérdést hoztam számotokra, ahogyan szoktam kérdéseket föltenni az ige hirdetés végén. És az egyetlen kérdés pedig így hangzik. A 2024-es terveinkben meglátszik-e Isten elsőbsége? A 2024-es terveinkben meglátszik-e Isten elsőbsége? Vigyük haza ezt a kérdést magunkkal, gondolkodjunk róla, és leginkább Isten előtt válaszoljuk ezt meg imádságban. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te Krisztusban megváltottál bennünket. Köszönjük azt, hogy a gyermekeid lehetünk, hogy üdvösségünk lehet, veled való kapcsolatunk lehet. És köszönjük a jövőnek a reménységét, hogy veled tölthetjük az örökké valóságot. És szeretnénk már most készülni arra. Kérlek, hogy formáld a szívünket, hadd tudjunk neked engedelmességben járni nap, mint nap. Hadd tudjuk megérteni azt a törvényedet, amit a szívünkbe helyeztél, hogy ezt cselekedetekben is megmutathassuk. Kérlek, segíts nekünk így legyőzni a mi bűnös természetünket, de szent lelked segítségével vezérelj bennünket. Köszönjük azt, hogy te figyelmeztetsz bennünket nap, mint nap, bátorítasz és tanítasz minket. Kérlek, hadd tudjunk téged az első helyre helyezni minden szempontból, az életünk minden területén. Szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítők Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Amen.